Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus nevében, és megtisztelő, hogy itt lehetek közöttetek, és szólhatok hozzátok. Sok mindent helyezett Isten a szívemre, talán túl sokat is ahhoz, hogy itt el tudjam mondani ezen a délutánon, úgyhogy igyekszem majd úgy elmondani, hogy beleférjünk az időszabta keretekbe. Családomnak az egyik fele tudott itt maradni, mert ahányan vagyunk, annyi felé vagyunk. Azon túl, hogy Varga Györgynek hívnak, és van családom, igaz rám, hogy van egy feleségem, és van 4 gyermekünk, 3 fiúval ajándékozott meg bennünket az Isten, és egy kislánnyal. Van egy Nátán nevű fiunk, aki 21 éves, van egy Áron nevű fiunk, aki 19, ő az, aki itt van velem, a testőröm, így tessék hozzá. Viszonyulni van egy Sámuel nevű fiunk, aki 17 éves, és egy 9 éves Abigail nevű kislányunk. És így vagyunk együtt család, 26 éve élünk házasságban Anikóval, ő az én csodálatos segítőtársam, örömöm és koronám, ahogy az igében lehet erről olvasni. És hát ahogy így gondolkodtam mindezeken a dolgokon, az jutott eszembe, hogy abszolút nem következik az én neveltetésemből, hogy én most itt lehessek és erről beszélhessek, illetve mindarról, amiről fogok beszélni. Nem hívő családban nőttem fel, olyan családban, ahol nem ismerték az Istent. Szüleim tisztességes, becsületes emberek voltak, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy úgy neveljenek, hogy ember lehessen belőlem is, a nővéremből is. De az Isten nem ismerték. Aztán 20 éves voltam, egyetemista voltam, amikor először hallottam Krisztusról, nagy-nagy vívódás közepette, a részleteket most hadd ne mondjam el, de először hallottam róla, és értettem meg azt, hogy kicsoda tulajdonképpen ő, miért jött el erre a földre, miért van nekem szükségem arra, hogy találkozzak vele, és hogyha elfogadom mindazt, aki ő és amit ő ajánl, ajándékként, kegyelemként, akkor ez mi mindent hozhat az én életembe. És olyan könnyű lenne most azt mondani, hogy és amikor ezt megértettem, tadám, de kellett még fél óra, amíg ez a tadám megszületett, ugyanis a kegyelmet, mint olyat nem ismertem és nem értettem azodáig. Ugye az élet általában úgy működik, hogy ami jó, annak ára van. Annak ára van. És amikor én megértettem, hogy mennyi jót ajánl az Isten, azonnal mi volt az ösztönös kérdésem? Mibe kerül ez? Mibe kerül ez? És aztán még kellett vagy fél óra, mire megértettem a kegyelemnek a csodálatos voltát, hogy ezt az Isten az ő költségén ajánlja fel nekem. Az ő költségén ajánlja fel nekem az örök életet, az ő költségén ajánlja fel nekem a bűnbocsánatot, az ő költségén ajánlja fel nekem azt, hogy egy teljesen új életet élhetek, nem csak új életet élhetek, hanem új ember lehetek, aki Krisztusban van. Mi otthon a gyülekezetben szoktunk így feleselgetni egymással, nem tudom, hogy ez így szokás vagy nem szokás. Ha szokás, akkor nyugodtan engedjétek el magatokat. Azt mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Tehát Krisztusban nem csak új életet kapunk, nem csak kapunk egy csomó olyan tulajdonságot, olyan adottságot, olyan ajándékot, aminek örülhetünk, hogy az a miénk, hanem teljesen új emberekké tesz bennünket az Isten, ahogy ezt szokták mondani ilyen szakszóval, új identitást kapunk, új azonosságot kapunk Jézus Krisztusban, és ez az, amiről egy kicsit szeretnék beszélni nektek, méghozzá, hogy hogyan ez mindjárt ki fog derülni. Hogyha visszagondoltok az elmúlt 1-2 hétre, az életeteknek az elmúlt 1-2 hetére, úgy ellepörgetitek magatok előtt, hogy mi minden történt benne. Hány helyzetben voltatok, akár a munkahelyen, akár a családban, akár a barátokkal, akár az ellenségekkel, mi mindenen mentetek keresztül, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel azokat, akik itt vagytok, benneteket, akik itt vagytok ma délután, 2 nagy csoportra lehet osztani. 2 nagy csoportra lehet osztani, az egyik csoport az, a csoport, aki így visszagondolva erre az elmúlt 1-2 hétre, ezt fogja mutatni. Mit jelent ez? Ez a victory, ez a győzelem. Mi vagyunk a győztesek, mi vagyunk azok, akik a bővölködésnek a valóságát éltük meg, akik hódítók voltunk, akik győztesek voltunk ebben az elmúlt 2 hétben, vagy 3 hétben, vagy 1 hónapban. És a másik csoportba pedig azok tartoznak, akik ezt a jelet mutatják fel. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, mit jelent. Ez a loser. Ez a loser. Ez a loser jel. A loser az, aki azt mondja, hát ez elmúlt 2-3-4 hét, ez a szűkölködésnek az ideje volt. Ez a nehézségeknek az ideje volt, amiben inkább leigázott voltam, mint hódító voltam, inkább áldozat voltam, mint győztes voltam, de ha őszinte vagyok, akkor ez volt. Akkor ez volt. Hát most azért annyira leszek tapintatos, hogy nem kérem meg, hogy emeljétek fel a kezeteket, hogy ki tartozik egyik vagy a másik csoportba, de azt kérem tőletek, hogy őszintén értékeljétek azt, hogy miről szólt ez az elmúlt 2-3 hét. Miről szólt ez az elmúlt 2-3 hét? Erről, vagy erről szólt ez a 2-3 hét? Azt éltük meg ebben a 2-3 hétben, ami mögöttünk van, és ezt éljük meg egyébként az életünk minden napján, akinek igazából tartjuk magunkat. Akinek valójában tartjuk magunkat. Olyan könnyű azt mondani, olyan jól esik azt mondani. Hát nehéz hetem volt, de miért volt nehéz hetem? Körülmények nehezek voltak. Emberek nehezek voltak. A házastársam, akit egyébként szeretek, de ebbe a 2-3 hétben borzasztó nehéz volt vele. Mindig olyan jól esik, amikor olyan nehezen mennek a dolgok, olyan jól esik valakit találni, vagy valamit találni, akire ezt lehet fogni. Akire ezt lehet fogni. Hogy az én életem azért nehéz, mert te vagy. Nagyszerű keresztény lennék, hogyha nem vennének körül emberek engem, mondja András Plasz, a kegyes kétbalkezesnek az írója. Olyan jó keresztény lennék, olyan fantasztikus, nagyszerű ember lennék, hogyha nem lennétek itt. De itt vagytok. És itt van a feleségem, és itt van a családom, a gyermekeim, és itt van a gyülekezetem, nagyszerű gyülekezetem van, egy rakás tökéletlen ember jár oda. Velem az élem. És nagyon keveset gondolkodunk azon, hogy igazából azt éljük meg, ezek között a körülmények között, ezek között az emberek között, akinek valójában a szívünk legmélyén tartjuk magunkat. Minden döntésünk, minden cselekedetünk, minden reagálásunk, minden hozzáállásunk arról beszél, hogy igazából kinek tartjuk magunkat. Hogy igazából kinek tartjuk magunkat. Ha most feltenném azt a kérdést, hogy ki tartja magát az Isten gyermekének, biztos vagyok benne, hogy mindenki felemelné a kezét. Szoktam, amikor a feleségemmel sokfelé járunk, az országban házasságról, gyereknevelésről is tanítunk, és el szoktuk mondani, hogy hogyan neveljük a gyerekünket, hogyan éljük a házasságunkat, és jönnek hozzánk oda utána emberek, és mondják, hogy milyen nagyszerű család vagytok, meg milyen jó lehet a ti gyerekeiteknek, meg te milyen fantasztikus férj vagy, meg a feleségednek milyen jó, és a többi. Csupa jót mondanak, mert amikor az ember kiáll mások elé, akkor mit mond? Egyébként magáról mit mond akkor? Csupa jót mond. Hát persze, hogy csupa jót mond. Amikor fényképet mutatunk a családról, melyik fényképet mutatjuk? A legjobbat. A legjobb képet mutatjuk. Egymásnak mindig a legjobb képet mutatjuk. Úgyhogy azt szoktam mondani, amikor ezeket a nagyszerű megjegyzéseket teszik az emberek, hogy figyelj, ha te igazán szeretnéd tudni, hogy ki vagyok én. Ha igazán szeretnéd tudni, hogy milyen férje Varga Gyuri. Ha igazán szeretnéd tudni, hogy milyen apa a Varga Gyuri, hogyha igazán szeretnéd tudni, hogy kinek tartja magát a Varga Gyuri, akkor költöz oda hozzánk. Akkor ne csak azt nézd meg, amit én most mutatok neked. Ne csak azt halld meg, amit most mondok neked. Ha igazán tudni akarod, ki vagyok, költöz oda hozzánk. Tudjátok, volt olyan ember, aki jött a naptárával, és mondta, hogy szeretnék akkor egy lehetőséget kapni tőletek, mikor költözhetek be. De így van ez. Valójában az, hogy kik vagyunk, az a hétköznapi életünkben mutatkozik meg. A hétköznapi döntéseinkben mutatkozik meg. És éppen ezért kell újra, meg újra, meg újra, fáradhatatlanul, újra, meg újra, meg újra értékelni azt, hogy hogyan éljük az életünket. És az, ahogy éljük az életünket, mit tükröz abból, akinek mi valójában tartjuk magunkat. És amit tükröz, hogy valójában kinek tartjuk magunkat, ez hol van ahhoz képest, amit az Isten mond rólunk, hogy kik vagyunk mi valójában. Ezt újra, meg újra meg kell csinálni. És amikor őszinte az ember önmagával, amikor becsületesen végigjárja ezt a gondolatsort, hogy megnézem, hogy az életem mit tükröz, hogy én mit gondolok valójában magamról, és ez, amit én valójában gondolok magamról, hol van ahhoz képest, amit az Isten igéje mond rólam, amikor ezt fáradhatatlanul újra meg újra megcsináljuk, na akkor kezd kibontakozni ez az új teremtés valóságosan. Valóságosan és hitelesen. És hitelesen. Isten nagyon sokat beszél nekünk az igéből arról, hogy milyenek voltunk, és milyenek lettünk. Hogy kik voltunk, és kik lettünk. Újra, meg újra elmondja nekünk, hogy ezek lettetek. ez a ti új azonosságotok. Ez az, ami igaz rátok. Tessék így gondolkodni magatokról. Ma is, amikor indult az alkalom, mire lettünk emlékeztetve? Erre lettünk emlékeztetve. Tessék újra meg újra végig gondolni, hogy kik vagytok, hogy kivé tettelek benneteket, mondja az Isten. Egy párat hadd elevenítsünk fel ezek közül a teljesség igénye nélkül. Például az Efézusi Levél 2. fejezet 13. versében ezt lehet olvasni. Most pedig Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mi volt rátok egykor igaz, hogy az Istenhez képest milyenek voltatok? Távolvalók voltatok. Távol voltatok az Istentől. Most pedig azt mondja, hogy közel valók vagytok. Ki mondja ezt? Az Isten. Akkor ez igaz? Akkor ez igaz? És mi van akkor, hogyha én úgy érzem magam, hogy én még mindig távol vagyok az Istentől? Mi van akkor? Hogyha én úgy érzem magam. Na ez az, amit a hétköznapokban meg kell válaszolni. Ez az, amit meg kell válaszolni. El kell döntened, hogy kinek fogsz hinni. Az érzéseidnek fogsz hinni, vagy annak az igazságnak, amit az Isten kimondott. Az érzéseim mit mondanak? Ó, úgy érzem, hogy én olyan távol vagyok tőled, Uram. Az Isten meg mit mond? Hogy közel vagy. Kinek higgyek? De Varga Gyuri érzelmeinek higgyek, vagy az Isten kijelentett igazságának higgyek? Tanácsoljatok már engem, kinek higgyek? Hát elég magamra hagytatok itt, elég magamra hagytatok, küzd meg vele, te, én is egyedül küzdök otthon. Kinek higgyek? Persze, hogy neki higgyek. Nagyobb ő nálam, jobban érti. És szerintetek az Isten nem tudja, hogy én hogy érzem magam? Akkor miért mondja azt, hogy de közel való vagy? Akkor miért azt mondja, miért nem azt mondja, hogy ó, édes pici gyermekem, hát egyem a szívecskédet, hát rosszul érzed magad, megtutújgatlak, rendbe raklak, stb. Miért mondja ezt, hogy közel való vagy? Szerintetek miért mondja? Mert ezt kell hallanom. Mert pontosan ezt kell hallanom. Mi néha azt várjuk az Istentől, amikor ilyen érzelmi krízisekbe kerülünk, néha azt várjuk az Istentől, hogy tessék már Isten olyan megértőnek lenni velem. Tessék már most már megértőnek lenni velem. És nem veszük észre, hogy tulajdonképpen mit támasztunk az Istennel szembe? Elvárásokat. Isten, tessék már úgy viselkedni, hogy nekem is jó legyen. Mint hogyha az Isten nem lenne jó. Mint hogyha az Isten nem tudná pontosan, hogy ott akkor abban a helyzetben én hogy érzem magam, és ezek között az érzelmek között nekem mit kell hallanom. Azért mondja ezt az Isten, mert ezt kell hallani. Mert meg kell újra értenem, hogy a hitáltali élet nem az érzelmekre épül, hanem az Isten örök igazságára. Hanem az Isten örök igazságára. Három nagyszerű fiút nevelhetünk. Csodálatos ajándékok ők, harcosoknak készülnek, és nekik is vannak néha ilyen nehéz napjaik. Csak elmondják a panaszaikat, és apa mondja nekik az igazságot. És mondják, néha mondják nekem, hogy de még meg se értetted. Mondom, miért gondolod? Mert nem azt mondod, hogy. Hanem pont azt mondom, amit hallanod kell ebbe a helyzetbe. És az Isten is ezt mondja, amit hallanod kell. Egykor voltál távol. Egykor távol voltál. Most közel, kijelentő módban, közel vagy. Most közel vagy. Aztán ott van az Efézusi Levél 5. rész 8. verse. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Milyenek voltatok egykor? Kik voltatok egykor? Sötétség. Mekkora volt az a sötétség? Elég nagy volt, ugye? Botorkáltunk, és neki mentünk mindennek. Dűtöttünk, borítottunk, ahogy szokták mondani. Romboltunk, és rombolódtunk. És azt mondja az Isten, de ennek vége van, Jézus Krisztusban most már világosság, vagytok kijelentve, világosság vagytok, és aztán mond egy nagyon fontos dolgot az Isten, és itt jön az, amiről beszéltem, hogy azt fogod élni, akinek tartod magad. Azt mondja, hogy ha a világosság vagy, akkor tessék ennek megfelelően élni. Akkor tessék ennek megfelelően élni. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, ami illik ahhoz, akinek az Isten tart benneteket. Ami passzol hozzá. Ne botorkáljatok a sötétbe, mint egykor, hanem éljetek a világosságban. Tudjátok, mi a legnehezebb dolog a világosságban élésben? Hogy látszik. Ez a legnehezebb benne. Sötétségbe élni, ja persze megyünk neki mindennek, meg bumszlis a fejünk, meg minden, de azt nem látszik, azt más nem látja. A világosságban élést meg, azt meg igen. Azt meg igen. Azt meg igen. Éljetek úgy, mint akik a világosság gyermekei. Akkor is, amikor egyedül vagytok. Akkor is, amikor senki nem látja. Ha akkor ott lenne körülötted a gyülekezet, akkor is ezt csinálnád? Akkor is így viselkednél? Akkor is ezt mondanád? Eljövünk a gyülekezetbe, mert jó emberek vagyunk. Mert Isten szerető emberek vagyunk. És mit csinálunk? Felvesszük a szép ruhát. Felvesszük a jó viselkedést. Ha szeretnéd tudni, hogy ki vagyok, mit is mondtam? Költöz oda hozzánk. Költöz oda hozzánk. Én oda költözhetnék hozzátok? Kivállalná be? Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó. Ez jelenti azt, hogy a világosságban élünk. Hogy a világosságban élünk, hogy oda lehet költözni. Oda lehet költözni. Nem csak beszélünk arról. Nem csak beszélünk róla, hanem ezt éljük. Valóságosan ezt éljük. 1 Péter 2, 9, 10. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Honnan? Sötétségből hova? Nem csak ezt mondta, tessék figyelni, az ő csodálatos világosságára. Nem azt mondja, hogy a csodálatos sötétségből elhívott benneteket a csodálatos világosságba, és akkor mérlegeljük, hogy sötét, világos, csodás, csodás, hanem azt mondja, hogy ez volt a sötétség, és ez a világosság milyen? Ez egy csodálatos világosság. Tessék elvárni ennek az élményét. Tessék elvárni ennek az élményét. Hogy az Isten világosságban járás, az egy világosságában járás, az egy csodálatos élmény. Az jó. Az jó. Az nagyszerű. Ahhoz fogható, ahhoz hasonlítható nincs. Nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű. De a csodálatos világosságban élni csodálatos dolog. Az Isten újra meg újra tanít bennünket. Újra meg újra mondja. Ezek voltatok, most pedig ezek lettetek. És tessék újra végig gondolni, hogy az élet, amit élsz a hétköznapokban, az mit tükröz arról, abból, hogy kinek tartod magad. És akinek tartod magad, az hol van ahhoz képest, amit az Isten mond rólad. Az hol van ahhoz képest, amit az Isten mond rólad. Szeretnék most kiemelni néhány ilyen dolgot az említetteken túl, és egy kicsit jobban kifejteni, ami arról szól, hogy kik vagyunk mi. Hogy kik vagyunk mi Istenben tulajdonképpen, kik vagyunk Jézus Krisztusban. És az első ezek közül az Isten gyermekségünk. Az Isten gyermekségünk. Amit mint fogalom ismerünk, ugye? Mindenki tudja. Mindenki tudja. János 1.12, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott, vagy felhatalmazta azokat, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ámen. Akkor kik vagyunk mi, akik hiszünk az ő nevében? Az Isten gyermekei. Megtanultuk. Nagyon jó, helyes. Éljük. Éljük az Isten gyermekségünket, vagy árvaként éljük az életünket. Vagy árvaként éljük az életünket, akik tudjuk, hogy ennek a birtokosai vagyunk, de nem éljük ezt. Az Isten örökbe fogadott bennünket. Örökbe fogadott bennünket. Kitagadhatatlanul az övéi vagyunk. Nem tud, nem lehet, nem lehetséges, hogy megtagadjon bennünket. Viselhetjük az ő nevét. Viselhetjük az ő nevét, és ez, hogy viselhetjük az ő nevét, ez a mi méltóságunknak a forrása. Ez a mi méltóságunknak a forrása. Hogy néz ki az az ember, akinek van méltóság tudata? Hogy néz ki az az ember? Segítsetek nekem. Ugye? Ha nem, mondjátok csak, emelt fővel jár, bátor, egyenes háttal, nyílt szívű, milyen a tekintete? Tiszta a tekintete. Erős a tekintete. Mi tükröződik a viselkedésén? Mi tükröződik az arcán? Mi tükröződik a testbeszédében? Hogy ő tudja, hogy ő kicsoda és hova tart? És mit vár el mindenki mástól? Hogy ezt az ő méltóságát tiszteletben tartsák. Hogy ezt az ő méltóságát tiszteletben tartsák. Miért van egy hívő embernek méltósága? Miből fakad az ő méltósága? Két dologból. Az egyik dolog az, hogy ő minden ember, a hívő ember is, minden ember az Isten teremtménye. Az Isten képmására teremtetett. Azért vagyunk, mert az Isten akarta, hogy legyünk. Mert ő alkotott bennünket. Miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk? Mert az Istennek így tetszett. Ez az én méltóságomnak a forrása. Ez az én méltóságomnak a forrás. Egy önként jelentkező férfit szeretnék kérni a közönség soraiból. Nem fog fájni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hogy hívnak téged?
Péter.
Kérem szépen, gyere Péter, állj ide mellém. Szeretném elmondani nektek, hogy Péter az emberiség történelmének egyszeri és megismételhetetlen darabja. Az Isten soha még egyszer ilyet nem csinált. És nem azért, mert ezt megbánta. Nem azért, mert ezt megbánta. Hanem azért, mert azt mondta, hogy ez annyira nagyszerűen sikerült. Ez annyira egyedi. Annyira tükrözi azt, hogy ki vagyok én, hogy ebből még egyet nem kell csinálni. Ti jobban ismeritek Pétert, mint én. Péter hordozza ezt a méltóság tudatot. Mekkora dolog. Mekkora dolog ez. Köszönöm, Péter, egy nagy tapsot ennek a fiatalembernek. Amikor belenéztek a tükörbe, hétfő reggel, ami vészesen közeledik, amikor belenéztek a tükörbe, eszetekbe jut-e ez, hogy aki onnan szembenéz veletek, az az Isten egyszeri, megismételhetetlen, fantasztikus alkotása, aki az ő képmására teremtetett. Eszedbe jut-e? És mondod-e azt magadnak, vagy ember, hajrá! És úgy indulsz-e neki a hétfőnek, és úgy mész-e be a munkahelyedre? Jó napot kívánok! Megjöttem! Nem az, hogy de gáz! Megjöttem! És a szőnyeg alatt beslisszanok, és elviselek mindent, amit csinálnak velem. És meg lehet taposni, és ki lehet figurázni, és meg lehet alázni, mert én egy senki vagyok tulajdonképpen belül. És azért jövök el vasárnap Isten tiszteletre, hogy egy picit ezt az én semmi tudatomat visszabillentsék. Vagy azt mondom magamnak, hogy hát emberek, nem akárki vagyok én. Hát nem akár. Tudjátok, milyen vagyok én? Olyan vagyok, amilyenek az Isten megálmodott engem. Ilyen vagyok én. Hát tessék már. Körülnézni egy kicsit. Jó reggelt, kívánok. És ez a hangszínemben megmutatkozik, ez a tartásomban megmutatkozik, ez a szavaimban megmutatkozik, ez a viszonyulásomban megmutatkozik, és hiszitek, nem hiszitek, a munkátokban is meg fog mutatkozni. A teljesítményetekben is meg fog mutatkozni. Mert azt éled, akinek tartod magad. Mert pontosan azt éled, akinek tartod magad. De a hívő embernek, a Krisztus hívő embernek nem csak ez a méltóság forrása, hogy ő az Isten teremtménye, hanem az is, hogy ő az Isten megváltotja. Tehát azon túl, hogy megteremtett bennünket az Isten olyannak, akik vagyunk, azt mondja, hogy hát Ekalódott ez az egyszer és megismételhetetlen, de én az én kegyelmemből Krisztus vére árán megváltottam magamnak. Megváltottam magamnak. Hát ki húzza ki magát, ha nem mi? Kinek legyen értékesség tudata, hogyha nem nekünk? Ki mondja azt, hogy jó reggelt világ, hogyha mi nem mondjuk? Egyszer egy barátom mesélte, egy kedves ismerősünk mesélte, hogy jött Amerikából ismerőse, látogatója, és ez az ember úgy járt kell Budapesten, és arra lett figyelmes, ott a Moszkva téren, ugye ott az egyik leghosszabb a mozgó lépcső, hogy megy le oda a metróba, arra lett figyelmes, hogy az emberek hétfő reggel hogyan néznek ki a mozgó lépcső. Mindenki lehorgasztott fejjel, hosszú arccal. És ez a hívő ember azt gondolta, hogy hát ő bizony megvidámítja ezt a világot. És fél órán keresztül föl le mozgó lépcsőzött, és mindenkire rámosolygott, és köszönt nekik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És elsőre mit gondolunk? Első gondolatunk? De mit csinált ez az ember? Valójában mit csinált ez az ember? Megélte a méltóságát. Megélte a méltóságát. Ez vagyok én. Ez az öröm van a szívemben. Felhívás. Hölgyeim és uraim, holnap reggel. Ja, és akkor ez el van itt Debrecenben is mozgó lépcső. Sajnos, sajnos, sajnos. Csak kettes illamos, így van. Így van. Holnap reggel mentek munkahelyre, a gyerekeket viszitek óvodába, iskolába, mentek bevásárolni. Tessék olyan őszintén megnézni magatokat. Tudjátok, mikor kell dönteni, hogy holnap reggel mit fogtok csinálni? Most. Most. Mert holnap reggel ködös lesz az idő, esti fog az eső, rá fognak lépni a lábatokra a buszom, kiakasztó lesz az összes minden körülmény, nem fog támogatni. De holnap reggel is az leszel, aki ma vagy. Holnap reggel is bírni fogsz azzal a méltósággal, amivel ma bírsz. Holnap reggel is lesz szokod azt mondani, hogy jó reggelt világ. Lesz? Tessék megcsinálni. Tessék megcsinálni. Tessék megélni azt, akik vagyunk Krisztusban. Ezekben a hétköznapi dolgokban. Mert hogyha a hétköznapi dolgokban nem éljük meg azt, akkor a rendkívülibe menni fog. Akkor a különlegesbe menni fog. Ha nem szoktatjuk magunkat hozzá az apró dolgokba, hogy ez a normális, hogy így gondolkodjunk magunkról, és így viselkedjünk, akkor a rendkívüliben menni fog. Akkor nem fog menni. Akkor nem fog menni. Ez a mi méltóságunk. Ez a mi méltóságunk. De nem csak méltóság következik abból, hogy az Isten gyermekei vagyunk, hanem védelem is következik ebből, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ezért nincs félelem a szívünkbe. Ezért nincs félelem azt illetően, hogy holnap reggel, amikor bemész a munkahelyre, és azt mondod, hogy jó reggelt kívánok, hello világ, itt vagyok, akkor rádugranak, összecsomagolnak, megkötöznek és kidobnak. Nem félsz tőle, mert védettje vagy az Istennek, mert az ő gyermeke vagy. Hatalmat adott, hogy az Isten gyermekei legyenek. Hatalmat adott. És ebben a pozíciónkban, ebben az azonosságunkban van a mi védelmünk. Majd másfél évvel ezelőtt volt a Reménység Fesztivál Budapesten. Nem tudom, ki volt ott közületek, akkor gondolom, hogy többen felismertetek, hogy ott állt mellettem Franklin Graham, pontosabban én álltam ő mellette. Nagy megtiszteltetés volt, nagy alázat kellett hozzá, hogy meg lehessen állni. És ott volt a családom, és ott voltak a gyermekeim, és ott volt Áron is az egyik barátjával, és amíg el nem kezdődött a program, addig ott a folyoson jöttek-mentek, beszélgettek egymással, és hát bizony voltak ott olyan emberek is, akik nem jó indulattal mentek erre a rendezvényre, hanem különböző szektákat képviseltek, És egy ilyen szektás páros megszólította Áront és a barátját is, és elkezdtek beszélni, és mindenféle furcsa dolgokat mondani, és az összesen az Áron csak ennyit mondott, ez volt egyetlen fél mondatot eresztett meg ezeknek az embereknek, azt mondta, hogy a tolmács fia vagyok. És mondta, hogy ez a két ember kifordult a helyzetből, onnantól kezdve vele egy szót nem váltottak. Csak a másik fiúval beszélgettek. Mit használt Áron? Használta az identitását, használta azt, hogy az én fiamként védelme van. És ez az, amit nekünk is meg kell tanulni. Meg kell tanulni, hogy Isten gyermekeként az ő hatalmának a védelme alatt vagyunk. Azzal, hogy hordozzuk az ő nevét, ezáltal az ő hatalmának a védelme alatt vagyunk. Pajzs és páncél az ő kegyelme és hűsége fölöttünk. Most tessék megvallani. Azokban a helyzetekben, amikor erre szükség van, amikor az ellenség támad, tessék megvallani. Ki vagyok? Ki vagyok én? Az Isten gyermeke. Nem a tolmács fia, hanem az Isten gyermeke vagyok. Hanem az Isten gyermeke vagyok. És amikor mindezt értjük, amikor kezd ez összeállni a fejünkbe, hogy ez minden, ez meg még sokkal több is, de ez mind benne van abban, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor talán megértjük azt is, hogy ez a mi mennyei atyánk örül annak, hogy mi az övéi vagyunk. Örül ennek. Zofóniás 3.17-ben ezt lehet olvasni. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Ő erős és megsegít. És akkor itt amen, halleluja, a vérmérséklet szerint ki, hogy szokta ezt utána lereagálni. De ennél többet mond ez az ige. Ennél többet mond. Azt mondja, hogy boldogan örül neked, megújít szeretetével, és újjongva örül neked. És van-e feltétel szabva az örömhöz? Van-e teljesítmény feltétel szabva ahhoz, hogy az Isten örüljön nekünk? Nincs. Mert mi az ő örömének a forrása? Mi az oka az ő örömének? Az, hogy mi az övéi vagyunk. Azért szeret bennünket, mert a gyermekei vagyunk. Azért örül nekünk, mert a gyermekei vagyunk. És nem tudom, elképzeltétek-e már az Istent újongva örülni? Hogy hogyan nézhet az ki? Most szeretnék egy önként jelentkezőt, nem most a hölgyek közül egy önként jelentkezőt kérni. A tolmács fia vagyok, nyugodtan be lehet vállalni. Kérnék akkor egy férfi urat, egy önként jelentkezőt. Péter, fájt, amit csináltunk? Na, akkor erről van szó. Újongva örül nekünk az Isten. Újongva örül nekünk, mert az övé vagyunk. És amikor a nevedet mond, elfelejtettem. Péter. Nagyszerű, mindenki Péter, nagyon jó. Még már mióta ismerik. Igen, nagyon köszönöm. Amikor az Isten, a mi mennyei atyánk, ránéz a Péterre, azt mondja, hogy emberek, az én fiam, az én gyermekem. És akkor ott vannak körülötte, képzeljétek el ezt a képet, ott vannak körülötte az angyali seregek. Sanyi, te leszel az egyik angyal, jó? Az angyal ez az ember. És az, nem kell sehova menned, jó? Ne önállóskodj. És azt mondja az Isten a körülötte szolgáló angyaloknak, a keruboknak, meg a szeráfoknak, meg az összes többi angyali lénynek, akik ott vannak a trónus előtt, azt mondja, hogy nézd már az én gyermekem. Örül a szívem, ragyog a szemem, amikor ránézek, mert az enyém. Nézzétek már. Köszönöm szépen. Nézzétek már. Az én gyermekem. Újongva örülök neki. És a Péter itt tördeli a kezét, mert eszébe jut, hogy az elmúlt héten hány dolgot nem csinált meg, amit megtehetett volna. És eszébe jut, hogy hány dolgot meg megcsinált, amit nem kellett volna. És tördeli a kezét, és izzad a tenyere. És az Isten meg mit csinál? Újongva örül neki. Az ő gyermekének. Újongva örül neki, mert az ő gyermeke. És a Péter nagyon nehezen hiszi el, hogy ez az öröm itt van, de minél inkább nézi az ő mennyei atyának a tekintetét, annál inkább a lelkébe el fogja hinni, és lassan már nem izzad a tenyere, lassan már nem tördeli, hanem oda nyújtja az atyának, és azt mondja, hogy itt vagyok, atyám. Itt vagyok. Tied vagyok. Elhittem. Vezess engem. És a helyére vezeti az Isten. Köszönöm szépen, Péter. Olyan nehezen hisszük el. Olyan nehezen hisszük el, hogy ez mind benne van a mi Isten gyermekségünkbe. Hadd hívjalak meg benneteket egy kis önértékelésre. Jó? Azt szeretném kérni tőletek, hogy hajtsátok meg a fejeteket. Akár a szemeteket is csukjátok be, semmiképpen ne egymást nézzétek, semmiképpen ne egymásra figyeljetek. És hogy egy kicsit csendesedjetek el a lelketekben. Úgy csendesedjetek el a lelketekben. És ebben a csendben, hogy a lelki szemeitekkel nézzetek föl az atyára. És képzeljétek el, hogy ott álltok előtte. A mindenható, mindentudó Isten előtt. Az életeteknek azzal a valóságával, amit éltek. Amit ténylegesen éltek. És ezzel oda felnéztek az Isten elé. Mi van az ő szemében? Mit olvastok ki az ő szeméből? Meghalljátok-e a lelketekbe az atyának az öröménekét, hogy újongva örül nektek. És hogyha hallod ezt az éneket, akkor emeld fel a kezedet. Emeld fel most a kezedet. Atyám, hallom. És elhiszem, hogy újongva örülsz nekem. Mert a tiéd vagyok. Nem azért, amit tettem, vagy amit nem tettem, hanem azért, mert a tiéd vagyok. Mert a te szeretett gyermeked vagyok Jézus Krisztusban, aki egykor a te ellenséged voltam. Most viszont a te nevedről neveztetek. Elhiszem, hogy örülsz nekem. Ha elhiszed, akkor emeld fel a kezed. És hogyha nem tudtad felemelni a kezed, mert valamilyen oknál fogva, kétség van a szívedbe. Kétség van akár azért, amilyennek te látod magad. Akár azokért a dolgokért, azok miatt a dolgok miatt, amik az életedben vannak, amiket megtűrtél, elfogadtál. Hogyha emiatt kétség lenne benned, akkor halld meg azt, amit az Isten mond. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott az Atya nekünk. Az Isten fiainak neveztetünk, és azok is vagyunk. Az Isten igazsága ezt mondja rólad. Köszönöm, letehetitek a kezeteket. Letehetitek a kezeteket, és ki lehet nyitni a szemeket. És lehet örülni. És lehet örülni. És ez az öröm, az Isten előtti öröm, ez a mi erőnk. Ez az, ami megújít bennünket. Ez az, ami miatt meg fogunk változni. Mert meg akarunk változni. Nem azért fogunk megváltozni, mert meg kell változni. Hanem azért, mert elhittük, az Isten gyermekei vagyunk, és az Isten gyermekeihez illik az öröm. Illik a dicséret. És egy csomó dolog meg nem illik, akkor azokat nem csináljuk. Nem azért, mert nem szabad. Nem illik hozzánk. Nem illik hozzánk. Bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy a mi megszentelődésünk az nem más, mint hogy megtanuljuk megélni a mi Isten gyermekségünket. Ahogy a gyermekeink nőttek fel, nőnek fel, sokszor hallják tőlünk azt, hogy a gyerekek, egy varga fiúhoz nem illik ez. Egy varga fiúhoz nem illik ez. Egy varga fiú kihúzza magát, felemeli a tekintetét, és annak megfelelően választja meg a viselkedését, hogy ő varga fiú. Na most, hogyha ezt én varga apukaként így tovább tudom adni a gyermekeimnek, akkor a mi mennyei atyánk mennyivel inkább, és mennyire kell ezt hallanunk, hogy az Isten azt mondja, gyermekeim, nem illik hozzátok. Nem illik hozzátok, hogy mismásoljatok. Nem illik hozzátok, hogy kétfelé sántikáljatok. Nem illik hozzátok, hogy képmutatók legyetek. Nem illik hozzátok, hogy szeretetlenek legyetek. Nem illik hozzátok, hogy haragtartók legyetek, mert ti kik vagytok? Mert Isten gyermekek vagytok. Mert Isten gyermekek vagytok. Ezért nem illik hozzátok. Nem szabad, hanem nem má. És mennyire más, ugye? Mennyire más a megszentelődésnek az íze? Hogy mennyivel kívánatosabb a szentségre való törekvés, hogyha megértjük, hogy kik vagyunk. Mint hogyha azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy valakik legyünk az Isten előtt, nekünk ezt meg ezt csinálni kell, ezt meg nem szabad csinálni. Mennyivel inkább hozzá akarjuk igazítani az életünket ahhoz, akik vagyunk, hogyha értjük, hogy kik vagyunk. És soha nem fogunk többet megélni, mint akinek igazából tartjuk magunkat. Ez az Isten gyermekségünk, és talán még egy kis időnk van arra, hogy még egy nagyon fontos azonosságunkat megemlítsük itt a mai délutánon. Ez pedig az, hogy azon túl, hogy az Isten gyermekei vagyunk, az ő országának a polgárai vagyunk, ezen kívül azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy jövevények vagytok itt ezen a földön. Jövevények vagytok itt ezen a földön. Péter első levelében egy visszatérő téma ez. Mikor megszólítja Péter azokat, akiknek írta ezt a levelet, akik egyébként éppen szenvedések és nyomorúság és üldöztetések közepette élik az életüket és a hitüket, akkor újra meg újra így szólítja meg őket, hogy jövevények vagytok. Jövevények vagytok itt ezen a földön. Idegenben tartózkodók vagytok, nem idevalósiak. Tudjátok ezt, hogy jövevények vagytok, ezt nagyon sok helyen lehet olvasni a Bibliában, és amíg meg nem térünk, ez az idegenségünk, ez a nem odavalóságunk, ez úgy mutatkozik meg, hogy az Istennel szembe voltunk mi jövevények. Hogy itt volt az Istennek az országa, és nekünk helyünk nem volt ebben az országban, mert mi ellenségei voltunk az Istennek ezen az oldalon. Ezen az oldalon. Aztán megtértünk, akkor a sötétségből hova kerültünk? Emlékeztek rá? Átkerültünk az ő, nagyon jó, figyeltek, átkerültünk az ő csodálatos világosságába. Itt van a mi Isten gyermekségünk, mindaz, amiről eddig beszéltünk. De fizikailag, hol éljük az életünket? Fizikailag itt éljük ezt, itt éljük az életünket. Csak azt mondja Isten, hogy gyermekeim, drágáim, csak szeretném, hogyha tudnátok, hogy lehet, hogy itt éltek, de nem ide valósiak vagytok. Nem ide valósiak vagytok, hanem hova valósiak vagytok? Az ő csodálatos világosságához tartoztok. Oda tartoztok, ott van a ti állampolgárságotok, ott van a ti azonosságotok, itt meg élitek az életeteket. Itt meg élitek az életeteket. Most már ehhez a világhoz vagytok jövevények, idegenek, nem ide valósiak. És ezért, hogyha ezt mi értjük, ha mi ezt értjük, hogy az Isten országának vagyunk a polgárai, itt meg jövevények vagyunk ezen a földön, de nem ide valósiak. Mielőtt folytatom egy illusztrációt, hadd mondjak gyorsan. 88-89-ben a feleségemmel majd egy évet a Fülöp-szigeteken éltünk. Jó messze van, nem oda valósiak voltunk. És ez a nem oda valósiasságunk, ez nagyon sokféleképpen megmutatkozott. Az egyik az volt, hogy egy átlag filipino férfi 170 centi magas. Én egy kicsit több vagyok ennél. Egy átlag filipino férfinek barna a bőre. Az enyém fehér. Egy átlag filipino férfinak fekete a haja. Az enyém vöröses barna. Így van. Egy átlag filipino férfinak se a lába, se a karja nem szőrös. A lábamat nem mutatom most meg, jó? Eltekintünk ezt a részletektől. Nem szőrös. Minden tekintetben látszott, hogy én nem odavalósi vagyok. És nem tudtam megszüntetni ezeket a különbözőségeket. Nem tudtam. Akármit csináltam, akármennyire szerettem volna olyan lenni, akármennyire szerettem volna beilleszkedni, állandóan más voltam. És hogyha mi értjük, hogy mi az Isten országának a polgárai vagyunk, jövevények ezen a földön, akkor mi fogjuk valaha úgy érzni magunkat, hogy mi idevalósiak vagyunk? Nem. Nem. Lesz egy természetes és állandó, elmúlhatatlan diszkomfort érzésünk ebben a világban. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy ez egészséges. Hogy ez egészséges. Mert hogyha te jól érzed magad ebben a világban, akkor nem abban az országban gondolkodsz. Akkor nem abban az országban gondolkodsz. A másik dolog, ami igaz lesz ránk, hogy lesz bennünk egy természetes, el nem múló honvágy. Hazakívánkozás. Ami mennyei atyánknak az országába. Szeretnénk hazamenni. Mert az a mi otthonunk. Mert ott van a mi atyánknak a háza. Mert ott van a mi örökségünk. Itt éljük az életünket, kinek mennyi jutott ebből, és tesszük a dolgunkat becsülettel, mert mindenben, amiben részt veszünk, abban, ahogy részt veszünk benne, mindben bizonyságot teszünk, szavainkkal, életünkkel, cselekedeteinkkel, munkánkkal, kapcsolatainkkal, mindenben bizonyságot teszünk arról, hogy mi ahhoz az országhoz tartozunk. Miközben itt tesszük a dolgunkat, a közben a szívünkbe, vágyakozunk haza. Vágyakozunk haza. Tehát igazán sose fogjuk itt jól érezni magunkat, hanem mindig ott lesz a szívünkben egy hazavágyakozás. És ez így van jól. Annyira így van jól, hogyha nincs benned diszkomfort érzés, és nincs benned honvágy, akkor lehet, hogy valami baj van benned, amit helyre kell rakni. Amit helyre kell rakni. Idén volt a Balatonnet, aki volt közöttetek már Balatonneten, az tudja, hogy micsoda, aki nem, annak nem magyarázom el. Nagyszerű, egy felekezetközi keresztény találkozó, és az egyik éneke, az egyik majdhogy nem himnuszá vált ének, az az ének volt, hogy lelkem áld az Urat. Biztos ismeritek. Fantasztikus ének, csodálatos ének. És énekeltük ezt az éneket többször, és az utolsó délelőttön, amikor énekeltük, ott volt körülöttem a családom, a gyermekeim, meg a feleségem, és hát arról szól, erről a háláról, meg erről a reménységről, így fejeződik be, hogy a végén, amikor majd ez a test, hogy elfárad és megyünk, akkor 10 000 év és még egy örökké valóságon keresztül. És ott van benne ez a hazavágyakozás. És annyira megfogott ott akkor ez az ének, hogy mondtam a feleségemnek, meg a gyerekeimnek, hogy gyerekek, amikor eljön az a nap, amikor én hazamegyek az Úrhoz, akkor ezt az éneket a temetésemen mindenképpen szeretném, hogy elénekelnétek. És tudjátok, hogy nem volt morbid, hogy én ezt mondtam. Nem volt morbid. Aztán a gyerekek úgy elkapták a fonalat, hogy a következő éneknél hátrafordult az egyik, apa, ezt is fölírjuk a listára. Ez egy természetes dolog, hogy hazavágyakozunk. De tudjátok, nem csak ezt kell értenünk a jövevénységbe, hanem azt is kell értenünk, és Péter ezt mondja nekik, mindjárt az elején, a levélnek az elején ezt mondja, hogy Péter Jézus Krisztus apostola Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Biténia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Akik ki vannak választva. Azon túl, hogy mi jövevények vagyunk itt, mert abba az országba tartozunk, mert a mi Isten gyermekségünk oda köt bennünket, nekünk itt, ezen a földön dolgunk van. Nekünk feladatunk van. Küldetésünk van. Azaz otthonunk, itt megvan a küldetésünk. Nem fordítva. Nem ez az otthonunk, és az a küldetésünk, hogy eljussunk oda, hanem itt vagyunk, idevalósiak vagyunk, és az a küldetésünk itt, hogy elvégezzük azt a munkát, amit a mi mennyei atyánk rábízott itt ezen a földön. És nagyon kell ezt is értenünk, mert különben passzívak leszünk. És lesz bennünk egy ilyen, hát az én életem célja, hogy valahogy kibírjam a végéig. Micsoda cél? Sikerülni fog? Sikerülni fog? Ki fogjuk bírni a végéig? Ki érzi úgy, hogy nem fogja kibírni a végéig? Hanem előbb meg fog halni. Amikor meghal, az a vége. Tehát ezért biztos, hogy ez mindenkinek sikerülni fog. De nem erről szól az élet. A keresztény élet nem erről szól. Nem erről a kibírom a végéigről szól. Hanem arról szól, hogy amíg jövevény vagyok itt ezen a földön, addig megmutatom ennek a világnak, hogy milyen dolog ahhoz az országhoz tartozni. Hogy milyen dolog annak az országnak a polgáraként élni. Hogy milyen dolog annak a mennyei atyának a gyermekeként élni. Itt ezen a földön megmutatom. Megmutatom. Olvassátok el egyszer így Péternek a levelét. Fantasztikus jó ez az üzenet. Ha ezt a helyére rakjátok magatokba, ezt a jövevénységet, olyan útmutató a hétköznapi élethez, hogy csak na. És azt mondja Péter, azt mondja nekik, kettő ilyen megbízatást szeretnék felolvasni, ami erről szól, hogy amíg itt vagytok, miközben tudjátok, hogy oda tartotok, és honvágyatok van, és itt nem érzitek jól magatokat, két dolgot tessék csinálni. 1 Péter 2.9, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy, ki tudja esetleg folytatni, hogy hirdessétek, hol? Abba az országba, vagy ebben a világban, hol? Ebben a világban. Ebben a világban hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Hirdessétek, és az 1 Péter 2.12-ben pedig ezt mondja, tisztességesen éljetek, hol? A pogányok között, itt, ebben a világban. Éljetek tisztességesen, hogyha valaki valamivel rágalmaz titeket, mint gonosztevőt, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék az Istent a meglátogatás napján. Tehát tisztességesen éljetek itt ezen a földön, és cselekedjetek jót. Tegyetek jót. Hirdetni és élni azt, hogy ti odavalósiak vagytok. Hirdetni és élni, hogy odavalósiak vagytok. Könnyű lesz? Könnyű lesz? Miért nem lesz könnyű? Mert nem idevalósiak vagyunk. Mert ez a világ, ez még a sötétségnek a birodalma. Mi meg már a világosság gyermekei vagyunk. És az, hogy nem lesz könnyű, az, hogy nem lesz könnyű, az jó vagy nem jó? Igény mire lenne? Legyünk őszinték, csak mi vagyunk itt, nyugodtan lehetünk őszinték. Igény mire lenne? Hogy ha már csinálni kell, legyen már könnyű. Legyen már könnyű. Kennedy elnök, amikor bejelentette a Hold programot, az Apollo programot, egy híres beszédet tartott, és ebben a beszédben elhangzott egy nagyszerű mondat. Azt mondta, hogy nem azért megyünk a Holdra, mert az könnyű, hanem azért, mert az nehéz. Gondolkodjatok el rajta, miről beszél az? Miről beszél az, hogy mi egy nehéz küldetést felvállalunk? Miről beszél az? Az annak az országnak az erejéről beszél. Az annak az azonosságunknak az erejéről beszél, amiről egész idáig szó volt. Az arról beszél. Tudjátok, miért vállaljuk fel? Mert van erőnk hozzá. Mert abban az országban van erő. Mert abban van erő. Mert Krisztus gyermekének lenni az ezt jelenti. Mert ezt jelenti. És ezt tesz hitelessé bennünket ebben az világban. Hogy ezt mondjuk, és ezt éljük. Ezt mondjuk, és ezt éljük. Ha nem mondjuk, akkor ezzel tudjátok, mit mondunk ebben a világban? Azt mondjuk, hogy ugyanezt éljük, de ez nem olyan fontos dolog. Hogy beszéljünk róla. Nem olyan nagy dolog, hogy beszéljünk róla. Ezért nem hallgathatunk. Mert ha hallgatunk, akkor azt hirdetjük, hogy nem olyan fontos dolog az Isten országa. Nem olyan fontos dolog az üdvösség. Nem olyan fontos dolog ez az örök élet, hogy mi beszéljünk róla. Fontos dolog? Hát ki tudná ezt, ha nem mi? Akik átéltük a megváltást. Ki tudná ezt? És hogyha nem éljük, hogyha az életünk nem tükrözi ezt az üzenetet, akkor azzal meg tudjátok, mit mondunk? Hogy nagyszerű ez az üzenet, de nincs ereje. Nincs élet megváltoztató ereje. Nincs annyi erő az evangéliumban, hogy én tisztességes életet éljek azért, mert én hívő vagyok. Melyiket szeretnétek üzenni? Az, hogy nem fontos, vagy az, hogy nincs ereje? És ezért mondja Péter, hirdessétek és éljétek. Hirdessétek és éljétek, hogy ti odavalósiak vagytok, itt ebben a világban. Ez a mi küldetésünk. Jó dolog az Isten csodálatos világossága gyermekeként élni? Jó dolog? Kicsit több lelkesedés esetleg. Na, nyugodtan, nyugodtan. Persze, hogy jó dolog. És amikor becsukjuk a szemünket, és a lelkünkkel odafigyelünk az atyánkra, akkor mit hallunk? Hogy ő újongva örül nekünk, és megerősít bennünket a méltóságunkba, és a védettségünkbe. És ezért hogy fogunk részt venni a küldetésünkbe itt ebben a világban? Kihúzzuk magunkat, felemeljük a fejünket, és azt mondjuk, hogy hello világ! Nem idevalósi vagyok, de olyan üzenetet hoztam, amit lehet látni az életembe. Költözzetek oda hozzánk. Költözzetek oda hozzánk. Ámen. Na, imádkozzunk akkor ezért, hogy ez jól működjön, jó? Nem tudom, mi a szokás itt nálatok, de talán megtehetjük azt, hogy úgy hívlak benneteket imádkozni, hogy akinek a szívén van, hogy szeretne hangosan imádkozni, azt tegye meg. Én nem mondanám, hogy ezért vagy azért, ami a szíveden van. Aztán majd, ha egy páran hangosan is imádkoztatok, akkor én leszek majd az utolsó. Imádkozzunk így. Mekkora igazságokat mondasz rólunk, Isten. Belecsendül a fül, és megremeg a térd, amikor oda teszed ezeket elénk, és a lehetőséget, hogy mi ezt elhiggyük. És így gondolkodjunk önmagunkról, és hozzáigazítsuk a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, a motivációinkat, a reagálásunkat, a céljainkat ahhoz, akinek te tartasz bennünket. Szentlélek Isten, égesd a szívünkbe mindazt, az igazságot, amit ma elénk tettél. És szabadíts fel a lelkünket megélni azt, hogy a te csodálatos világosságodnak a gyermekei vagyunk. Az Isten méltóságát hordozzuk magunkon, jövevényként ezen a földön. Áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját. Erősítsd őket, építsd őket, gerjeszt fel őket. Szenteld meg őket, és küldd el őket ebben a világban, hogy hirdessék a te nevedet, és tisztességesen éljenek a pogányok között. Amen.